Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitelt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az idei választásokon az erdélyi magyarságnak meg kell erősítenie érdekképviseletét, így lesz biztos támasza, politikai eszköze és erős hangja a közösségnek, hangoztatta Vince Lóránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség EP képviselője Marosvécsen a felújított református templom megáldásán. Hozzátette, a magyarok akkor tudnak megkerülhetetlen közösségi erőt felmutatni, ha egyenként elmennek szavazni. Június 9-én arról döntünk, hogy megőrizzük, ami a miénk. Maradjunk ott minden intézményben, ahol a sorsunkról döntenek, ne mások döntsenek rólunk a fejünk fölött. Legyen továbbra is saját hangunk az Európai Parlamentben, a településeken, a megyei tanács élén, az önkormányzatokban, buzdított a voksoláson való részvételre az EP képviselő. Minden idők legnagyobb békemenetére készül a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, ami bizonyságtétel, tanúságtétel is lesz. Közölte ifjabb Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szóvivője a Kossuth Rádióban. Az alkotmányjogász elmondta, a június elsejei esemény annyiban mindenképpen más lesz az eddigiekhez képest, hogy új útvonalon, új helyszínen tartják meg, a béke szigete szimbóluma alatt zajlik. A demonstrációra 11 órától várják majd a résztvevőket a gyülekező helyen, a Lánchíd pesti oldalán, onnan indul a menet 13 órakor a Margit szigetre. A szóvivő elmondta, talán még soha nem kaptak ilyen sok visszajelzést a fővárosból, vidékről és a külhoni magyarság részéről. Úgy fogalmazott, hogy a jelzésekből hatalmas erő árad, és reményei szerint a tömeg önmagában is megtestesíti majd ezt az erőt. Ennek több oka van, de főként az, hogy az emberek csak a magyar miniszterelnökben bíznak, hogy Magyarországot kívül tudja tartani a háborúból, tette hozzá. Lomnici Zoltán kiemelte, június 1-én olyan tömegre számít, hogy már nem lesz értelme a számháborúnak, és amelynek hangja elhallatszik Brüsszelig. A Magyar Falu program 2019-es indulása óta több mint 11 milliárd forint értékben támogatta a kormány 2443 játszótér fejlesztését szerte az országban. Mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Győr-Moson-Sopron vármegyei Móricz hidán, ahol gyermeknap alkalmából átadták a felújított játszóteret. Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is elmondta. 2900 településen élnek 5000-nél kevesebben Magyarországon, ami azt jelenti, hogy majdnem minden ilyen településen legalább egy játszótér fejlesztése valósult meg. Felidézte, hogy a program indulása előtt már 2018-ban elkezdték járni az 5000 lélekszám alatti településeket annak érdekében, hogy megtudják, milyen támogatásra van szükség. Megjegyezte, nem szerettek volna olyan támogatási célokat megjelölni, amelyekre nem volt igény. A hősök adósai vagyunk, de ezt az adósságot nem elsősorban emlékművekkel kell megfizetnünk, hanem azzal, hogy megvédjük mindazt, amiért az életüket adták, a szabad és a sorsáról maga döntő Magyarországot, mondta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter Budapesten a Fiumei úti sírkertben az 52-es hősi parcellánál. A Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából tartott megemlékezésen a miniszter úgy fogalmazott, tartozunk minden magyarnak azzal, hogy nem visszük értelmetlen, elkerülhető, mások érdekeit vívott háborúkba őket. Tartozunk minden magyarnak, azoknak is, akiknek örökösei vagyunk, és azoknak is, akik utánunk jönnek, azzal, hogy megmaradjunk és megvédjük magunkat, tette hozzá. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. A korábbi napokhoz képest jóval kisebb számban, csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de a Dunántúl délnyugati részein és az északkeleti megyékben kicsi a csapadék esélye. A keleti szél csak kevés helyen élénkülhet meg, illetve zivatarok körül átmenetileg meg is erősödhet a légmozgás. A hőmérséklet hétfőn napközben 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Közeleg a nyár, ami a tanszünetben töltött pihenésen túl sok fiatalnak egyet jelent a munkavállalással is. Mai műsorunk vendége a Melódiák Alföld Iskola Szövetkezet irodavezetője, Zselenák Viktor lesz, aki a hasznos információkon túl azt is megosztja velünk, miért érdemes már most jelentkezni a nyári munkákra, hogyan teljesítenek a diákok, és miért jó, ha szövetkezeten keresztül vállalnak munkát a fiatalok. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, mai műsorunkban a diákmunkákról lesz szó, hiszen hamarosan itt a nyári szünet, és ilyenkor nagyobb a dömping tekintetben. Üdvözlöm mai vendégemet is.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, illetve önt is.
A diákmunka mennyit változott az elmúlt években? Vannak-e kiforrottabb munka lehetőségek, amik gyakrabban választottak? Hogyan indulnak neki a nyárnak a diákok?
A diákmunka az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer. Ez abból adódik, hogy egyre több cég rájön a diák foglalkoztatásának az előnyeire, mind gazdasági, mind szakmai szempontból, ezért egész éven vannak megrendeléseink partnercégeinktől, de természetesen a nyár az egy kiemelt időszak ebből a szempontból, és ez alatt a nyári időszak alatt jóval nagyobb megrendeléseket biztosítanak felénk a partnercégeink.
A diákok mennyire mutatnak hajlandóságot arra, hogy a nyári szünetet munkával is töltsék, és ne csak a pihenéssel, szórakozással?
Nagyon sok diák, évről évre növekszik a jelentkezőknek a száma, ez abból adódik, hogy talán a szülőknek a szemlélete is változik abból a szempontból, hogy a diákoknak kitűzött célokat, mint például egy nagyobb tárgy, egy nagyobb élmény, mint egy fesztivál vagy egy nyaralás, azért önállóan dolgozzanak meg, és ezért növekszik a diák foglalkoztatásunk. A diákok ilyen célokkal szoktak bejönni, hogy gyűjtenek egy bizonyos tárgyra, élményre, és ezért hajlandóak feláldozni a szabadidejüket.
Kicsit vegyük át, hogy most milyen feltételekkel vállalhatnak munkát, hány éves kortól milyen munkákat végezhetnek el a diákok?
A nyári szünetben, illetve minden hivatalos tanközi szünetben 15 éves kortól lehet már dolgozni, viszont iskolaidő mellett már 16 éves kortól is lehet dolgozni. 16 és 18 év között természetesen még sokkal szigorúbb jogszabályok érják elő a diák foglalkoztatást, ilyenek például azok is, hogy nem lehet éjszaka munkát végezni, maximum heti 40 órában foglalkoztathatóak, illetve napi 8 órában. 18 év felett rugalmasabb a jogszabály, ott már akár 12 órában is dolgozhat, hogyha úgy kívánja meg a partnercég, vagy a munkaidő a diák teljesítését, illetve ott heti szinten is vállalhat túlórát.
Változott valamit a jogszabályokban az elmúlt években? Volt-e könnyítés esetleg?
Nem, ez már egy jó ideje. Ebben a rendszerben működik.
Mi a helyzet itt Tegerben? Milyen partnercégekkel dolgoznak együtt, ami mondjuk közkedvelt a diákok körében? Mi az, amit szívesen elvállalnak munka?
Három nagyobb csoportra tudnám ezeket osztani. Az első csoport az a kereskedelem, amit tértem, a szupermarketeket, boltokat, üzleteket, ahol a diákok árufeltöltői, pénztáros, boltjeladó munkakörökben végeznek munkát. Ez az egyik kiemelt csoport, ahova szoktunk taborozni diákokat, illetve teljesítünk. A másik csoport az a vendéglátás, itt tértem a hoteleket, az éttermeket, gyors éttermeket, egyszerű kisebb fagylaltozókat, itt is nagy számban vannak jelen a diákjaink, illetve a harmadik nagyobb csoport az a gyári munkák, itt a segéd és betanított feladatoktól egészen egy gyakornoki pozíciói meg szokták találni a diákok a számukra közkedvelt állás lehetőségeket.
Mi a jellemző életkor? Tehát már 15 éves korban is akár előfordulnak diákok, akik szívesen vállalnak munkát nyáron?
Előfordulnak, de jellemzően a fő korcsoport az inkább az egyetemisták, tehát a 18 éven felüli diákok vannak nagy számban. Ez főleg abból is adódik, hogy elég sok munkakör az 18 év felettiekre van címezve.
Itt Tegerben a munkaadók hogyan viszonyulnak a diák munkásokhoz? Mennyire fogadják szívesen, vagy mennyire könnyű kapcsolatot kiépíteni velük e tekintetben?
Nagyon szívesen szokták fogadni, mert erre egyfajta utánpótlás nevelőrendszerként is tekintenek a partnercégeink. Sok esetben szokott olyan is fordulni, hogy a diák elkezd dolgozni az adott cégnél, hogy jó teljesítést ér el, és amint kilép az iskolapadból a nagybetűs világba, akkor már egy munkaszerződés is várja.
És ugye, ha jól tudom, akkor viszonylag jó keresetet is kapnak a diákok, ami igen vonzó lehet neki.
Ez így van. A diák foglalkoztatás fő előnye, hogy a diákokra nézve, hogy semmilyen adóteher nem terheli az ő bérüket. A 25 év alatt, 25 év felett természetesen a 15% esziát azt továbbra is fizetni kell, de nagyon kedvező órabér lehetőségek vannak diák szempontból, ez így van.
Ilyenkor már beindulnak a jelentkezések? Vagy hogy érdemes időzíteni akár a szülőknek, akár a diákoknak azt, hogy most már vagy elkezdek keresni, vagy elvállalom azt a munkát?
ez a dömping, ez a csúcsszezon nálunk, ez a május vége, június eleje, amikor közeledik az iskola vége, ekkor megnövekszik a diák jelentkezőnknek a száma, ekkor megnövekedett létszámmal várjuk őket mi is az irodába. Tehát a mostani időszak az ideális arra, hogyha a diáknak van egy elképzelése a nyári időszakra vonatkozóan, hogy milyen munkakörökben mennyi ideig szeretne dolgozni, akkor bejöjjön hozzánk az irodába, mi felvesszük a diáknak azokat a munkakör lehetőségeket, átbeszéljük velük, hogy milyen munkalehetőségek szoktak lenni nyáron, és próbáljuk a diák ráéréséhez igazítani ezeket a munkaköröket.
Mi a menete ennek? Tehát vegyük át egy kicsit, hogy bemegy a diák, és akkor mit kell magával vinni, mit tudjanak a szülők is, akár a diákok is, hogy mit kell magával vinni, milyen papírokat kell kitölteni, kell-e bármilyen igazolás szülő részéről, ugye ez életkorfüggő.
Az így van, életkorfüggő. 18 év felett, itt most el is választanám, ez egy nagy újítás volt számunkra, hogy 18 év felett most már be sem kell jönni az irodába, hanem mindent online az otthon a számítógép vagy a telefonjáról tudja intézni a diák ezeket a dolgokat.
Ez nagy könnyebbség.
Ez egy óriási könnyebbség, így van. Tehát itt mindenféle belépést tud, diákigazolvány bemutatásra is lehetőséget ad a rendszerünk. Ott kiválasztja az oldalunkon, hogy számára melyik a legmegfelelőbb pozíció, ekkor felveszik vele a projektvezető a kapcsolatot, leegyeztetnek minden fontos információt, és ezután egy online regisztráció után, illetve természetesen üzemorvosi vizsgálat, és ezeknek a procedúrának a végével munkába is állhat. 18 év alatt a szülői beleegyezés az szükséges, itt vagy egy szülővel kell bejönni az irodába, itt még papír alapú belépés zajlik. Fontosabb iratokat kell magukkal hozni, személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya, személyigazolvány, illetve egy érvényes diákigazolvány, illetve egy iskolalátogatási igazolás, és ezek összességével, meg egy bankszámlaszámmal kiegészülve tudjuk beléptetni a diákot.
Átlagban mennyi időt vállalnak el szívesen a diákok? Mert gondolom nem szeretnék az egész nyári szünetet a munkával tölteni, de egy hónap, kettő, vagy akár tovább is vállalják?
Készült egy kimutatásunk, a diákjainknak az 55%-a ő egész tanévben dolgozik. Az egész tanévet is úgy kell érteni, hogy vannak kiemelt időszakok a diák életében, amikor vizsgaidőszak van, vagy elfoglaltabb iskolában, akkor nyilván nem vállal órát, de jellemzően az év túlnyomó részében dolgozik, ez az 55%. Nagyjából 30-35% között van azoknak a diákoknak az aránya, akik az egész nyarat végig dolgozzák. Természetesen ezt is úgy kell érteni, hogy amikor nyáron elmegy nyaralni táborba, vagy ilyen programjai vannak, akkor ehhez igazítjuk a beosztásukat, és a maradék 5-10% van olyan, aki a pár héttől egy hónapig vállal a munkalehetőséget.
Mit látnak, hogy amellett, hogy pénzkereseti lehetőség a diáknak, miért éri meg már diákként munkát vállalni?
A pénzkereseti tényező az a legfontosabb. A diákoknak a 82%-a amúgy ezért vállal a diák munkát, hogy pénzkereseti lehetőséghez jusson. A maradék 18, illetve 82-nek egy másik motivációja az pedig az, hogy amikor kilép a nagybetűs életbe, akkor már legyen egy munkatapasztalata, tudatosan építik a karrierjüket. Ez főleg a gyakornoki munkáinkra jellemző, akik vagy szakiskolákból, vagy pedig a felsőoktatásból kerülnek ki, és tanulmányaik alatt a tanulmányokhoz igazodó gyakornoki pozíciójukat megtalálják. Az előbb említett eset szokott ilyenkor bekövetkezni, amennyiben jó teljesítményt nyújt a diák, akkor a diák munkán követően egy kész szerződés, munkaszerződés szokta várni őket. I could waste all day staring at those eyes, why sunlight strays through the window blinds. Oh, can't we stay here between the sheets and dream away? Life can be so sweet. Hey, tell me, do you feel the way I do? I could be your man. Hey, this could be the start of something new. You got the saying, lie, oh, lie. You turn my head upside down. You, it's
Jelenlegi gazdasági helyzet elég sok anomáliát hozott magával. Ez érezhető a diákmunkaerőpiacon?
A diákmunkában stabilitást érzünk, és még egy emelkedést is a számokban. Ez annak köszönhető, hogy a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben a diákmunkaerő a leggazdaságosabb és a legrugalmasabb foglalkoztatási forma. Sok cégnél találkozunk azzal a problémával, hogy nem tudnak előre tervezni, és a régebbi struktúrát, amikor éves szinten tudták előre megtervezni a létszámokat, az átcsapott egy ilyen havi tervezésre, amikor is nagyon rugalmasan kell alakítani a létszámot a vevőjei hívásokhoz. És ebben egy kitűnő lehetőség a diák foglalkoztatás, mert amikor megnövekszik az igény, akkor több diákot is tudnak foglalkoztatni, amikor viszont egy kedvezőtlenebb gazdasági helyzet áll elő, akkor ezeket a megrendeléseket vissza is tudják csökkenteni.
Lehet, hogy furcsa a kérdés, de azt gondolom, hogy van különbség a között, hogy a fiúk vagy a lányok vállalnak szívesebben munkát, de lehet, hogy nincs.
Ebben inkább fiatalabb korban jellemző az, hogy amikor a lányok hamarabban érnek. Ezért 15-16 éves jelentkezőink közül több a hölgy, de 17-18 évesen ez nagyjából kiegyenlítődik a jelentkezések számát tekintve.
Vannak olyan top állás lehetőségek, amire mondjuk már viszonylag hamar betelik a pozíció?
Vannak kiemelt célpontú munkakörök, ezek például az úszómesteri, a strandos jegykezelő, csúszda indító, medenceőr, illetve az árufeltöltői pozíciók, amik a legkellendőbbek.
Terveznek egyébként szélesíteni a palettán, hogy új partnerekkel felvenni a kapcsolatot, akik mondjuk szintén munkát adhatnak a diákoknak?
Igen, a fő feladatainkhoz ez is tartozik, hogy szélesítsük a palettánkat, és a diák munkát kereső diákok helyzetét megkönnyítsük, és szélesebb munkakör lehetőségekből tudjanak válogatni.
Mi a helyzet itt Egerben? Hány partnerrel vannak kapcsolatban?
Eger vonzás körzetét kiterjeszteném Heves megyére. Itt Heves megyében két irodánk is van, Gyöngyösen és Egerben. Hozzávetőlegesen az aktív partnereink száma az egy ilyen 70 és 80 darab között van.
Ez országos szinten milyennek minősül?
Átlagosnak.
Milyen sávokban mozog az órabér a diákoknak?
fontos megkülönböztetni a garantált bérminimumot, amihez szakképesítést elvár a munkakör betöltése, illetve a minimálbért. A minimálbért most 2024-ben 1534 forint, ettől alacsonyabb bért egyik diákunk sem kaphat, de jellemzően azoknál a munkaköröknél, ahol nem várunk el a szakképesítést, ott 1600 és 1700 forint között alakul a bérezés. Ez a nettó óra bérük 25 év alatt. Ahol szakképesítést elvárunk, ott 1874 forint az átlag órabér, ezeknél a munkaköröknél általában ilyen 1900 és 2000 forint, 2100 forint között szoktak keresni a munkavállalóink.
Ha valaki szeretne belépni a diákszövetkezetbe, most ennek mi az útja, menete?
Menő Diákiskola Szövetkezetbe úgy tud belépni, hogy vagy bejön hozzánk az irodába személyesen a belvárosba, és ott a meglévő dokumentumaival, mint a személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya, tajkártya és egy diákigazolvány, elintézzük a regisztrációját, mi megcsináljuk a NAV bejelentését, illetve a további ügyintézést, mint tüdőszűrés, esetlegesen, hogyha a munkakör megkívánja, illetve üzemorvosi vizsgálat. De mindenek előtt az a legfontosabb, hogy bejöjjön hozzánk a diák személyesen, felmérjük azokat a lehetőségeket, ami egybevág a diáknak az elképzeléseivel, illetve időbeosztásával, és ezután mi fogunk neki ajánlani egy munka lehetőséget a nyári időszakra. Ez követi a belépési procedúra. 18 év felett már van lehetőség online is ezeket elintézni, de ott is preferáljuk azt, hogy előtte vagy telefonon, vagy pedig személyesen kapcsolatba lépjenek velünk a diákok, és ugyanezeket a köröket megfussuk velük, hogy feltérképezzük a diákokat, hogy melyik lenne neki a legalkalmasabb.
Van ennek valami díje most?
Nincs. Miután belép a diák munkavállaló, ezt követően, hogyha van aktív hónapja, amelyikben dolgozik, akkor 500 forint tagsági hozzájárulás fizet.
Ugye a diák munka azért is nagyon jó, főleg így szövetkezeten keresztül, mert abszolút a diák igényeihez, ahogy említette is, a diák igényeihez igazodik. Milyen további pozitívumai vannak ennek?
Az a fő pozitívuma, hogy nekünk projektvezetőkkel dolgozunk. Ezek a projektvezetőknek az a feladata, hogy a diáknak végig fogják a kezét a munkába lépésig, és a munkába lépés követően is támogassák őket, tehát egyfajta mentor szerepet tölt be a diák életébe. A munkakeresés az felnőtt korban is egy elég nehézkes és aggodalmakkal teli helyzet. Ez diák szempontból is ugyanígy van, és mi ebben tudunk nekik segíteni, hogy ezeket a köveket könnyebben tudjuk nekik legörgetni.
Tulajdonképpen itt nőnek fel a munkavilágához ezek a fiatalok. Tapasztalnak-e olyat esetleg, amikor a diák nem veszi komolyan ezt a feladatot, és akár a munkaadó szól, jelzi, hogy sajnos gondok vannak?
Kis létszámban elő szokott természetesen itt is fordulni, de nekünk van felnőtt tapasztalatunk, és felnőttekkel is dolgozunk, ott is előfordul ez a tendencia. Ilyen esetben nyilván a diákokkal is első körben szoktunk beszélgetni, megpróbáljuk a problémának az okát felgöngyölíteni, amennyiben megreked ez a beszélgetés a diák részéről, akkor vannak olyan esetek is természetesen, hogy egy másik diák veszi át az ő pozícióját.
Amellett, hogy, és ugye ezt említettem egy korábbi kérdésben, hogy pénzt keresnek, azért ez nevelő szándékú is, hogy ők munkát vállalnak, megtanulják, hogy hogyan kell viselkedni egy adott környezetben, egy munkakörnyezetben a kollégákkal. De szoktak-e visszajelzések érkezni mondjuk munkakörökről, hogy ők mennyire jól érzik itt magukat?
Igen, általában ez a tendencia, hogy jól érzik magukat a diákok, illetve teljesítményben is meglepően szokták hozni azokat a számokat, azokat az elvárásokat, amit a felnőtt kollégákkal szemben elvárása az adott munkahelyen.
Akkor a diákokra talán a mellékelt ábra is mutatja, hogy nem szabad ráhúzni azt, hogy nem veszik komolyan, nem úgy csinálják, igenis akarják csinálni.
Ez így van, nagyon értékes munkaerőt képviselnek.
Most még a jelentkezési időszak, az már tehát akkor a dömping időszak, akkor most húzzanak bele a diákok és a szülők?
Így van. Jöjjenek be nyugodtan személyesen hozzánk az irodába, keressék fel a projektvezetőket, telefonon egyeztessenek velük, és várjuk őket szeretettel. Azért is, mert az átfutási idő, főleg az orvosi vizsgálatoknak, tüdőszűrőnek van egy-két hetes átfutási ideje, és ahhoz, hogy minden papírja készen legyen az iskola végére, ahhoz június elején el kell kezdeni az ügyintézést.
Említsünk meg néhányat a mostani állás lehetőségek közül, kicsit turbozzuk fel a kedvüket, hogy milyen munkákat vállalhatnak most idén-nyáron?
Jó, elég széles a palettánk. A kereskedelemben leginkább árufeltöltői, pénztárosi és bolti eladói munkakörökben szoktunk diákokat keresni. Vendéglátás tekintetében hotelben szoktunk vendéglátás részen, recepción, londínerként, takarítóként, szobaasszonyként munkát végezni. Strandokon szoktunk csúszda, indító, úszómester, medencőr, illetve ott is a vendéglátás téren a büfékben, mint pénztáros, eladó, éttermi kisegítő dolgozni, illetve a gyári munkáknál ott szélesebb a paletta, ott a segéd és betanított feladatoktól elég sok gyakornoki pozíciónk is szokott lenni.
Egy dolgot még talán nem említettünk, az pedig a nyelv kérdése, a nyelvtudás kérdése. Mennyire veszik ezt komolyan a munkaadók, vagy mennyire igénylik azt, hogy tudjon valamilyen idegen nyelven a diák?
A legtöbb munkakörnél nem elvárás a nyelvtudás, de nyilván a gyakornok és azoknál a pozícióknál, ahol inkább idegen forgalom van, ott el szokták várni a diák kollégáktól, de ezeket nyilván mindig fel szoktuk tüntetni a hirdetéseinkben és az elvárásoknál, de azt tapasztaljuk, hogy a diákoknál a nyelvtudás az évről évre fejlődik, és könnyebben kommunikálnak már a mai fiatalok angolul vagy németül jellemzően, mint pár évvel ezelőtt.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a diákok munkavállalásáról beszélgettünk Zselenák Viktorral, a Melódiák Alföld Iskola Szövetkezet irodavezetőjével. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Somogyi Márton, valamint a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is.
Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunk vendége Szabóné Jánosi Kinga mese- és művészetterapeuta lesz. Tartsanak velünk! Egy különleges hivatásról lesz szó, és azt hiszem, hogy onnan kell elindulnunk, hogy hogyan jött a te életedbe ez, hiszen gyerekként nem gondolkodik az ember a meseterápián, hiszen abban élünk gyerekként még benne a mesék világában. Felnőttként hogyan jön ez az ember életébe?
Én is üdvözlök mindenkit. Múlt év tavaszán kaptam meg az oklevelet, a meseterapeuta oklevelet, akkor vizsgáztam le. Azóta tartok foglalkozásokat az embereknek. Felnőttként a meseterápia úgy jön be az ember életébe, hogy úgy mondanám, hogy a meseterápiának van egy ilyen tételmondata, hogy minden élethelyzetnek megvan a mesebeli párja. Úgyhogy felnőttként, amilyen életet élsz, biztos mindenkinek vannak elakadásai, nehézségei, és a mesék ebben tudnak segíteni. Nekem, ha olvasok egy mesét, nem biztos, hogy mindegyik mese éppen megérint, de rengeteg mese van, ami tud segíteni nekem is, személy szerint is, hogy picit előrébb vigyen az életbe, picit jobban rendezze az életemet, jobban rámutasson, hogy még hol kell lépéseket tennem, hogy egészebb életet tudjak élni.
Gyerekkorodban hogyan képzelted, hogy mivel szeretnél majd foglalkozni? Mindig is a kreatív szakma, vagy munka, vagy hivatás vonzott, hiszen fiatalon lettél édesanyja is, tehát gyerekek mellett hogyan tudod a munkát ezzel összeegyeztetni?
Elsőre a válaszom az, hogy nagyon sokáig kerestem, hogy mi is érdekel engem, mert rengeteg minden érdekelt. És azt éreztem, hogy nagyon sok mindenben vagyok közepes szintű, úgyhogy gimi után nagyon nehéz volt eldöntenem, hogy merre is induljak tovább. Én ugye a BM-én kezdtem el ipari termék és formatervezőként tanulni, de azt nem éreztem magaménak. Aztán jöttem ide Egerbe, mesterképzésre tervező grafikára, az már sokkal inkább én voltam, és akkor közben végeztem el a művészetterápiát, meg a meseterápia képzést, azt most már a gyerekek mellett. Azt éreztem, hogy szeretek alkotni, de az a része is nagyon érdekel, meg vonz, hogy emberekkel tudjak foglalkozni, hogy embereknek tudjak átadni értékeket.
Mi a helyzet a gyerekekkel? Úgy képzelted el, vagy úgy gondoltad, hogy fiatalon szeretnél édesanyja lenni? Ez fontos volt számodra, vagy számotokra?
Igen, mindig is így képzeltem el, hogy fiatalon leszek édesanyja. Ugye nálunk nagyon gyorsan jöttek a gyerekek. Van egy 5 éves, egy 4 éves, meg egy mindjárt 3 éves gyerekünk. 3-at mindenképp szerettünk volna, és mindegyiket elfogadtuk, mikor érkeztek.
A mesék világa akkor szólított meg, amikor édesanyja lettél? Akkor jött az életedbe az, hogy itt felnőttként is több van a mesékben, mint amit akár mondjuk gyerekként gondolunk, hogy a mese nem csak a gyerekeknek szólhat.
A mesék nekem így végigkísérik szerintem az egész életemet. Már gyerekként is rengeteget olvasott anyukám, én szerencsés helyzetben nőttem fel, rengeteg népmesét hallottam. Aztán amúgy a tervező grafikus meg a művészetterapeuta szakdolgozatom is már a mesékkel volt kapcsolatos. A mesetérképből írtam, Tátrai Vanda segítségével, de akkor még nem indultam el ebbe az irányba, és magával a meseterápiával meg 2022 őszén találkoztam így nagyon direkt, mert akkor éppen egy nagyon nehéz évünk volt, és akkor jutottam el csodás módon a Budapesten egy meseterápiás csoportra, csoportfoglalkozásra, és ez annyira mélyen megérintett, és azt éreztem, hogy ezt én is meg tudnák egy ilyen hasonlót tartani, és nagyon belőlem jönne. Nagyon az én nyelvemen szólt az egész, hogy még másnap jelentkeztem a képzésre.
Milyen egy ilyen képzés? Mesélj a hallgatóknak arról, hogyha valaki ezzel szeretne foglalkozni, mint te, akit megszólít egy ilyen út, egy ilyen hivatás, akkor hogyan indul el ezen? Sok mindent tudunk találni az interneten is, de így, hogy a gyakorlatban érezted meg, hogy ez milyen, vagy hogy hat az emberekre, így azért sokkal jobban meg tudod szólítani, én azt gondolom.
Sok típusú képzés van, most mindent nem is fogom tudni fejből. Az fontos, hogy a legtöbb képzés valamilyen alapképzettségre épül. Az is nagyon fontos, hogy mindenki csak ott használhatja, amilyen alapképesítése van. Illetve ezeket az alkotófejlesztő meseterápiás foglalkozásokat, ezt én is tudom tartani. De mondjuk nem vagyok pszichológus, úgyhogy van egy határpont, amit éreznem kell, eddig sikerült is mindig tartanom, amikor így tovább kell küldenem az embereket. És én például a FÜPIN végeztem el ezt a képzést, 1 éves volt ez a képzés, 4 hosszú hétvégéből állt, péntek, szombat, vasárnapból, és itt a FÜPIN nem csak pedagógusok, meg orvosok, tágabb volt, hogy milyen alapvégzettséggel lehet elvégezni ezt a képzést.
Mit jelent a meseterápia? Mesélj erről egy kicsit a hallgatóinknak, hiszen lehet, hogy valaki számára ez még nem olyan ismert. Hogyan definiálhatjuk, mit foglal ez magában? Ugye említetted, hogy egy foglalkozás téged is nagyon magával ragadott. Milyen foglalkozásokat tartanak azok, akik ezzel foglalkoznak?
A meseterápia a mese köré épül, egy foglalkozás is az élőszavas mesélés köré épül. Elmesélek ott egy csoportos foglalkozáson, elmesélek egy történetet, egy mesét, és akkor azzal utána vannak feladatok, kérdések, amikkel dolgozunk. Illetve én, mivel művészetterapeuta is vagyok, szeretek minden csoportos foglalkozás végére, ha belefér, egy alkotós feladatot is beletenni. És a mesével való kapcsolat gyógyít. A mesei képek, az, hogy minden népmesének a végén rend alakul ki, minden mese elején ugye felbomlik ez a rend, és a végén, ahogy amit a hős utat bejár, azon az úton végigmegyünk, kapcsolódunk a segítőhöz, akkor a mi történetünk is rendeződni tud.
Érdemes azt is hangsúlyozni, hogy meséket azoknak is érdemes olvasni, akiknek esetleg mondjuk nincsen gyermekük. Mert hogy a mese az minden korosztálynak szólhat.
Sőt, igazából a népmesék régen a felnőtteknek szóltak csak, nem a gyerekeknek. Ez utána alakult ki így, hogy a gyerekeknek címezték meg a népmeséket. De hogyha egy-egy magyar népmesét nézünk, bizony érdekes fordulatok vannak benne. Ez fontos, hogy az elsősorban ugye a felnőtteknek szólt. A fonókba a felnőtteknek meséltek, mert a felnőtt élet nagy problémái köré épülnek fel ezek a mesék.
Ezek a fonók ugye most már a 21. századra gyakorlatilag így elvesznek, és mondjuk, hogyha veszünk egy-egy ilyen várost is, mint mondjuk Eger, akkor itt már nem annyira tudnának ezek megvalósulni. Viszont a vágy, gondolom, hogy ott van a nőkben arra, hogy összeüljenek, hogy beszélgessenek, hogy megosszák, ami bennük van. Te miket tapasztalsz e kapcsán? Hogyan született meg benned is a vágy, hogy így összetud gyűjteni embereket, akik egy picit az érzéseikkel kapcsolatban dolgozhassanak?
Nekem is fontos, meg nekem is lételemem. Ezért gondoltam, vagy sejtettem, meg így többekkel beszélgetve így ki is derült, hogy ez másnak is fontos, vagy szüksége lenne ilyenre, és ezért kezdtem el szervezni ezeket. Itt Egerben havi egyszer van egy női csoport, foglalkozás, amit tartok. Itt Egerbe picit küzdelmesebb összeszervezni az embereket. A Felső-Tárkányba is párhuzamosan tartok havonta egyszer egy csoportot, és ott fixen egy 12 fő körül, 10-12 fő körül szoktak lenni a nők, az anyukák, akik eljönnek. Nagyon szép zárt csoport lettem úgy ott. És általában a csoportok végén mindig megyünk egy kört, hogy ki hogyan érzi magát. Szinte mindenki úgy búcsúzott el, vagy úgy zártuk le a csoportot, hogy kapott itt valamit, egy gondolatot, vagy csak tök jó egy kicsit megállni, és kizökkenni a rohanó hétköznapokból. Megdolgozó kérdéseket kapott, amit visszaza, és még tovább pörget magában.
Mi a célja egy-egy ilyen alkalomnak? Említetted azt is, hogy gyógyít, de azt is, hogy akár el is vihet magával az ember olyan kérdéseket, amik egy kicsit még mozgatják aztán tovább.
Sok célja is lehet. Célja lehet az is, hogy csak egy kicsit megálljon az ember, és elcsendesedjen, és kicsit töltődjön, mert a mesehallgatás az tölt is, a stresszoldó hatással is bír, szorongásoldó, illetve pont az alkotó tevékenység is felszabadít, fel tud szabadítani, azért is teszem bele, hogy kicsit ott is töltődős, illetve más típusú elmélyülős lehetőséget adjak az odaérkezőknek.
Thank you. Folytatjuk adásunkat, melynek témája a meseterápia.
Milyen típusú meséket viszel egy-egy ilyen alkalomra? Hogyan tudunk azonosulni egy-egy hőssel, egy-egy szereplővel? Akár olyannal is azonosulhatunk, aki mondjuk nem a főszereplő, hanem egy teljesen másik szereplő egy adott történetben? Hogyan képzeljük ezt el?
Főleg népmesékkel szeretek én dolgozni, de műmesékkel is van lehetőségünk erre. Rengetegféle témára fel lehet építeni, mint ahogy mondtam, minden élethelyzetnek megvan a meseveli párja. Én most ebben az évben az a havi egy alkalmakat a köré építettem fel, mindig egy újabb-újabb témával bővítve, hogy hogyan tudunk jobban rendben lenni önmagunkkal, hogyan lehetünk boldogabbak, hogyan rendezhetjük az életünk összekuszált szálait, mit tehetünk azért, hogy jobb minőségi életünk legyen. De terveim közt van az is, hogy egy anyalánya alkotófejlesztő meseterápiás foglalkozást hirdessek majd meg, illetve hogy szeptembertől mi lesz, az még alakuló, még kicsit kiforratlan tervezem, de hogy nagyon sokféle témaköré fel lehet ezt építeni. És a másik kérdésedre a válasz, hogy természetesen nem csak a hőssel lehet azonosulni, hanem egy mellékszereplővel is, vagy akár egy kismadárral is. A csoportos alkalmak mellett tartok egyéni foglalkozást is, meseterápiás foglalkozást, és az egyéni foglalkozás az pedig úgy épül fel, hogy az adott illető eljön, és akkor az elején van egy állapotfelmérés, megkérdezzük, hogy milyen segítséget is vár a mesétől, és akkor kap egy konkrét mesét, amiben benne van az a megoldás, amit épp keres az életében, és akkor azt együtt így a rétegeket lefejtve rájövetem, vagy hogy ezt együtt kibogozzuk, hogy merre is tovább.
Volt szó korábban arról, hogy a népmesék alapvetően felnőtteknek íródtak, aztán ahogy alakultak az évek, évtizedek, úgy kerültek a kisgyermekek elé. Most gyakorlatilag már egy olyan világot élünk, hogy minden korosztálynak tud szólni, mert vannak mélyebb rétegei, meg vannak olyan rétegei, amelyek pedig a gyerekeket szólítják meg. Melyek ezek a rétegek? Milyen emberi értékeket tud hordozni mondjuk egy népmese? Hogyan tudunk magunkra ismerni benne? Hiszen ha azt vesszük, most benne élünk egy eléggé digitalizált világban, hogyan szólít meg mondjuk engem vagy téged egy népmese? Vagy a foglalkozásodra járó hölgyeket. Mit szoktak visszajelzésként adni?
A népmesékben rengeteg kép van, a képek épülnek föl helyszínek egymásra, és engem ezek a képek tudnak megfogni nagyon. Illetve az a történet, amiről szól, de hogy konkrétabb példát mondjak, például van egy szupermese, ami nagyon jó stressz helyzet oldására. Ez egy állatmese, az oroszlánról és a kecskéről, és ott a kecske teljesen beszorult helyzetbe kerül az oroszlánnal szembe, és aztán így kiáll vele szembe, hogy én vagyok a kecskék királynője. És ettől az oroszlán úgy meghökken, hogy ott hirtelen ideje lesz arra, hogy átvegye a vezetést. És mondjuk egy... Ez például tök jól tud működni ez a mese vizsgadrukban, dolgozatírós helyzetben, hogyha ezt magunkba felerősítjük azt a kecskét, hogy kimondjuk ezt a bűvös mondatot.
Igen, mert azt gondolom én is, ahogyan hallgatom, hogy mesélsz, hogy az ember életében gyakorlatilag mindig lehet olyan pillanat, amikor nyomás alatt érzi magát, és amikor jó egy kicsit előbányászni, hogy mi is tud segíteni. Fontos azt is elmondani, hogyha megengeded a hallgatóknak, hogy a ti családotok életében fontos a hit. Hogyan tudod ezt a hivatásodba is egy kicsit becsempészni, beépíteni? Lehet-e beépíteni? Vagy adhat-e egy emberi alapot ahhoz, hogy hogyan készülsz föl ezekre a foglalkozásokra mondjuk?
Abszolút lehet, amit konkrétan megtudok, mert tényleg fontos számomra a hit. Fogalmazza, hogy minden foglalkozás előtt, én 5 perccel a foglalkozás előtt megállok, akkor már addigra előkészítem a helyszínt, és akkor ott megpróbálok úgy is megérkezni, hogy a Jóistent kérem, hogy áldja meg azokat, akik jönnek, meg a Szent Lelket hívom, hogy eszembe jussanak azok a megfelelő szavak, amiket mondanom kell, és hogy vezessen ő. Úgyhogy én ebbe bízok, hiszek, hogy ezeket úgymond ezeket a foglalkozásokat nem egyedül tartom, hanem egy hátszéllel. Hogy hát így, ez a célom.
Akkor, hogyha valaki privát kérdéssel szeretne hozzád fordulni, akkor közösségi médiában meg tudja tenni.
Igen, igen.
Még a kapcsán kérdeznélek, hogy ugye a hivatásodként éled azt, hogy az életed része gyakorlatilag a népmese, a mesék világa, de édesanyaként is gondolom nagyon sok mesét kell mesélj a gyerekeknek. Szokták kérni otthon?
Igen, igen. Hát ők még kisebbek. Még várom azt, hogy eltéljen egy-két év, hogy a népmesék könyvet elő lehessen venni, és abból olvassak. De igen, szeretik a meséket hallgatni, illetve ami nálunk szokott lenni egy esténként lefekvéskor, mikor már csak egy gyertyaig a gyerekszobában, akkor mindenki mond egy dolgot, és akkor azokat összefűzve én fejből mesélek nekik valamit.
Kiket vársz egy-egy ilyen foglalkozásra, kiknek szól gyakorlatilag, mert fontos azért ezt is elmondani, hogy erről már beszéltél, hogy ugye hölgyeknek tartod. Életkori kötöttség van-e, életállapotbeli kötöttség van-e?
Életállapotbeli nincsen, most erre a csoportos foglalkozásra, amit meghirdettem, életkorban meg az ilyen 20-tól mondjuk 50-ig lőttem be a korosztályt. Most ez nekik szól, amúgy alapvetően nőknek tartok én még foglalkozást, de van más meseterapeuta, aki gyerekeknek tart foglalkozást, meg majd én is szeretnék bővíteni így a elkövetkezendő években.
Akkor még sok ilyen jövőbeli terved, álmod van, hogy hogyan tudnál esetleg kapcsolódni mondjuk a hölgyek kislányaihoz, és ugye ezt említetted?
Igen, igen, igen. Van sok tervem. Egyelőre ugye elsősorban feleség és családanya vagyok, vagy anyuka vagyok, úgyhogy még kicsik a gyerekek. A szárnyamat már kitárnám és repülnék, de még vissza-vissza húznak. De ez így van rendjén. Úgyhogy igen, van sok tervem meg ötletem, de a megvalósítás még várat.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és a Jóisten áldását kívánom a munkádra. A hallgatóknak pedig azt, hogy ha van kedvük és idejük, akkor látogassanak el a Lollok házába, vagy keressék fel a közösségi médián az oldaladat, és ott mindent megtalálnak ezekről a meseterápiás foglalkozásokról. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, Szabóné Jánosi Kinga mese- és művészetterapeutával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivian.
tár és vár, a roskad a hó, és vár, ha szólnak, hogy várnod kár, és megjeszt, hogy nem ereszt e szó. Bye.